Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Ahogy beköszönt a tél, Budapest egyik legvarázslatosabb helyszíne ismét ünnepi fénybe borul. A Szent István Bazilika előtti téren idén is megnyitja a kapuit az Advent Bazilika vásár, amely november 14-től egészen 2026. január 1-jéig várja a látogatókat. A tér ilyenkor átalakul. Több mint 100 magyar kézműves kínálja portékáit, a levegőben fahéj, mézes kalács és forralt bor illata keveredik, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés pedig minden este különleges hangulatot teremt. A zenei programok és a fényshow általában este 17:30-kor kezdődnek, és egészen késő estig tartanak, így akár egy esti séta részeként is érdemes ide ellátogatni. A rendezvény hétköznapokon 11 és 22 óra között, pénteken és szombaton este 11-ig, vasárnap pedig este 10-ig tart nyitva. A karácsonyi időszakban különleges nyitvatartással várják a vendégeket. Az adventi forgatag nem csak a fővárosiaknak, hanem az ide látogató turistáknak is igazi ünnepi élményt kínál. Aki egy kicsit is szereti a karácsony hangulatát, az ne hagyja ki a bazilika előtti teret, ahol a zene, a fények és a téli illatok együtt varázsolják el a látogatót.
Koncert.
Karácsonyi hangverseny a Nemzeti Filharmonikusokkal, ünnepi zene a Műpában. Az ünnepi időszak egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye minden évben a Magyar Nemzeti Filharmonikusok karácsonyi koncertje, amelyet idén is a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a Műpa Budapestben rendeznek meg. A december 17-én este 19:30-kor kezdődő hangverseny igazi különlegességet kínál. Hector Berlioz L'Enfance de Christ című oratóriuma hangzik el három részben. A mű ritkán hallható Magyarországon, és bensőséges, mégis monumentális zenei világával méltóképpen hangolja az embert az ünnepre. A koncertet Vashegyi György vezényli, közreműködik a Magyar Nemzeti Kórus és a Filharmonikus Zenekar teljes együttese. Az est során nem csak a zene, hanem a tér is különleges élményt nyújt. A Műpa hangversenytermének akusztikája és megvilágítása segíti, hogy a hallgató egy időre kiszakadhasson a hétköznapokból. Ez az este a meghittség és az ünnep előtti elcsendesedés ideje. Ideális választás mindazoknak, akik a karácsonyi időszakban a lelki feltöltődésre is vágynak.
Film.
Erkel Ferencről szóló új dokumentumfilm látható a televízióban, a Magyar Opera napján. November 7-én este mutatja be az M5 kulturális csatorna a Nemzeti Opera megteremtőjéről szóló nagyszabású dokumentumfilmet, a Mi Erkelünk címmel. Váradi János rendezése, hazánk egyik legnagyobb zeneszerzője, Erkel Ferenc teljes életútját tárja a nézők elé. A gyulai gyermekévektől kezdve a zeneszerzői pályája csúcsán át egészen idős koráig. Nevéhez számos nemzeti témájú opera is fűződik, mint a Bánkbán, a Hunyadi László, a Bátori Mária, a Dózsa György, vagy éppen az István király. Munkássága túlmutatott a komponáláson. Erkel karmesterként, pedagógusként, intézmény alapítóként, és még sok mesterként is jelentős szerepet töltött be a 19. századi magyar kulturális életben. A Mi Erkelünk című dokumentumfilm külön leges értéke, hogy szakértők és családtagok visszaemlékezéseink keresztül eddig ismeretlen történetekkel, anekdotákkal gazdagítja Erkel életének bemutatását. A megszólalók között szerepel többek között Bata András zenetörténész, Szappanos Gábor történész, Erkel László, illetve Somogyvári Ákos karmester is. A film széleskörű szakmai összefogás eredményeként született meg a Magyar Történelmi és Műfai Film Alapítvány kezdeményezésével, megszervezésére, Szapanos Gábor történész ötlete nyomán. Létrejöttében részt vett a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., az Erkel Ferenc Társaság, a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Budapesti Filharmóniai Társaság, valamint a Magyar Zeneháza. A film operatőre Kozma Greg, zeneszerzője pedig maga Erkel Ferenc, akinek művei eredeti felvételeken csendülnek fel az alkotásban. A film narrátora a nemrég elhunyt Mécs Károly, Kossuth nagydíjas színművész, akinek ez volt az utolsó munkája.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Pécstől mindössze 10 kilométerre, Somogyban, Rükkeraknán megbújik három csodás testvértó. A rükkeraknai horgásztó a középső testvér, egyben legszebb, mint egy 0,7 hektáros, medre 5-6,5 méter mély. A szemet gyönyörködtető kis tengerszemet két forrás is táplálja, aminek köszönhetően az alpesi tavakra emlékeztető, smaragdzöld színekben pompázik. A források miatt vízszintje állandó, halfaunája pedig igen gazdag. Az őt körülölelő fűzfák és bokrok bizalmasan borulnak a tóra, vize ivóvíz tisztaságú. A tó, ami alig várja, hogy megtaláld. Kössük fel a gatyánkat, mert a középmecsek egyik titkos területén az Isten áldás völgyben megbúvó, alig várom tavat nem könnyű megtalálni. Nem vezet ide jelzett turistaút, és nem árulkodik hollétéről széles partoldal sem. A mecsek egyik tengerszemeként emlegetett tavat, magasló kopasz fák, cserjék és nádasok óvják a kíváncsi szemek elől, csupán a hozzávezető ösvények súgnak a lelkes felfedezőknek. Az apró, alig várom tó 80 méter hosszú és 30 méter széles, látszólag feneketlen. A tavat emberi kéz formálta, a közelben levő bányához hozták létre, amelyhez tűz esetén innen vitték volna a vizet. Ugyan csupán 3 kilométer az út a Pécs bányai ősgesztenyéstől a tóig, nem árt hidegérelmet és tűpontos térképet csomagolnunk. Az eltévejedés ugyanis sanszos. A túra ráadásul nagyon szintes is, úgyhogy váltópóló is legyen a hátizsákban. A békás gödör, ami csak bizonyos évszakokban mutatja meg arcát. A térképek békás gödörként vagy dagonyás területként is említik ezt a csapadékból táplálkozó víznyelőt. Szárazabb évszakokban kiszárad, tavasszal és nyáron azonban az agyagos talajnak köszönhetően megtelik, és a békák egyik kedvenc mecseki üdülőjévé változik. A nagyjából kézilabdapálya nagyságú tavacska az Abaligeti elágazó feletti fiatal erdőben bújik. Megtalálásához nem kell sok idő, ezért bátran tervezzünk rá egy 7 kilométeres túrát. Startoljunk az Abaligeti elágazás után a Gubacsos forrásnál. Innen baktassunk föl a Gubacsos kulcsos házig a kék körjelzésem. Induljunk nyugatnak a sárga sávjelzésem, majd délnek a kék túra útvonalán. Amint találkozunk a zöld kereszttel, térjünk le balra, majd 2 kilométer után újra balra a békás gödörhöz vezető gyalogúton. Kis szerencsével rálelhetünk a tóra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
2011. augusztus 31-én egy sötét autó suhant végig a romanyai éjszakában, a volán mögött egy férfi, a pécsi sörfőzde sikeres és sármos logisztikai igazgatója ült, volt barátnője házához tartott, fejében egyetlen megválaszolatlan kérdéssel. Miután leparkolt, magához vette a pisztolyát, hozzá 150 lőszert, és hangtalanul átmászott a kerítésen. Aznap este két ember élete ért véget, és velük együtt valójában a gyilkosuké is. Ő ma már egyike annak a 87 elítéltnek, akik soha többé nem hagyhatják el néhány négyzetméteres börtöncellájukat. Egy olyan könyvet hoztam, ami a true crime műfajába tartozik, vagyis valós történetet dolgoz fel. A könyv címe Ölni érted, ölni téged, a romonyai kettős gyilkos története. Rátkai Tíme a jogász, a szegedi csillagbörtön legszigorúbban őrzött körletébe járt be, hogy interjúkat készítsen az elkövetővel. A teljes nyomozati anyagot, köztük a tanúvallomásokat és a tárgyalási jegyzőkönyveket is áttanulmányozta.
Nekem libba bőrös a történet, hogy felkelsz reggel, van egy tökéletes életed, van egy sikeres pályád, elismert ember vagy a városban, köztiszteletben álló, és ő neki sem juthatott eszébe, hát egész életében még csak nem is verekedett. Én leélt egy életet így, és akkor aztán egyszer csak elindult, tényleg, mint a filmekben, hogy elindul az események sorozata, elveszti az ember a kontrollt, és akkor egyszer csak aztán egy kettős gyilkossággal zárul a nap, és azonnal elfogják. Tehát, hogy este aztán már a fogdán gondolkozik arról, hogy soha az életben nem lesz többet szabad ember. Nagyon ijesztő, és ugye ilyenkor óhatatlanul felmerül az a gondolat is az emberben, hogy honnan tudom arról, akivel együtt vagyok, hogy ő belőle nem jön elő egyszer egy ilyen, mert ezen az emberen sem lehetett látni. Ez a történet szerintem egy kicsit talán óvatosabbá tesz, ami viszont nem baj. Olyan könnyű krimiket olvasni, nem? Mert ott tudod, a gyilkos egy rossz ember, ő ott van jó helyen. Nyilván nem azt gondolom, hogy Berecki Sándor ne lenne jó helyen, de hogy távolról sem annyira egyértelműen fekete-fehér ez a történet, mint hinnénk.
Ez a férfi egy jó képességű üzletember, okos, vállalkozó szellemű, és van még néhány olyan tulajdonság, ami egyébként utalt arra, hogy talán nem lesz ennek jó vége. Ez az elképesztő önérzet, ami benne van, ugye? Vagy ez a elengedni nem tudás, hogy őt nem csaphatják be, nem vághatják át. Azért ez egy fontos jellemvonása.
Én szerintem ez okozta a vesztét, és amennyire próbáltam kapargatni a múltját, azt gondolom, hogy ez gyerekkorából hozhatja. Egyébként ugye azt szokták mondani, hogy a legtöbben azért lesznek gyilkosok, mert sanyarú gyerekkoruk volt, nem kaptak szeretetet. Berecki Sándornál ez fordítva volt. Nagyon szerették őt a szülei. Ez egy erdélyi család. És az édesapja nagyon szeretett volna önérzetes felnőttet nevelni belőle, és mondjuk az egy tipikus mondás volt otthon, hogyha valahol ő igazságtalansággal találkozott, ne felejtsük el, hogy ez Ceausescu Romániájában zajlott ez a gyerekkor, tehát magyarként találkozhatott igazságtalansággal, akkor őt az apja mindig arra nevelte, hogy állj ki magadért, fiam, kérd ki magadnak, te egy Berecki vagy, veled nem tehetnek meg bármit. És a konok kisgyerek aztán ezt hozta magával egész életében, és nagyon sokáig ez előre vitte, hiszen utána valóban, ahogy mondod is, ő sokra vitte, átjött Magyarországra, lediplomázott, akkor egy nagy vállalat logisztikai igazgatójaként dolgozott, amikor a gyilkosság történt, tehát ez a fajta konokság, ez nagyon sokáig segített neki, de valóban a párkapcsolatban ez úgy tűnt ebben a helyzetben, hogy ez inkább hátrány volt, mint előny. Ugye röviden annyi a történet, csak hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó. Ő együtt volt addigra már több mint egy éve egy pécsi ügyvédnővel, egy nagyon szép ügyvédnő volt a társa, gyakorlatilag együtt is laktak, és mint utólag most már tudjuk, ő akkor nem tudta, ennek az ügyvédnőnek körülbelül 6 hónapja volt már egy párhuzamos kapcsolata. És Berecki Sándor ebből semmit nem értett, csak érzett, észrevette, hogy változik a kapcsolatuk, hogy másképp reagál már a nő dolgokra, és egyébként ő zárta le a kapcsolatot. Elmentek még egy közös nyaralásra, abban bízott, hogy ott majd újra sikerül feléleszteni a lángot, és mivel ez nem sikerült, és mivel feltűnt neki, akkor már egyértelműen, hogy jönnek-mennek az üzenetek, és tuti, hogy itt van valaki más is a képben, ezért miután visszajöttek Magyarországra, ő szakított. És akkor indult el egy ilyen nagyon furcsa egy hónap, amikor Ivett, az áldozat, nem akarta őt elengedni. Ezt nem tudjuk. Próbálom a könyvben bogozgatni. Van erre sok gondolat, hogy mi lehetett ennek az oka vajon, hogy miért nem döntött úgy, hogy hát akkor ez egy tiszta helyzet, lezárhatja végre az előző kapcsolatot, és azzal, akivel már fél éve együtt van, tiszta lappal indulhatnak, hiszen az a férfi nagyon szerette őt. Van a könyvben e-mail részlet, amit ez a férfi írt neki, és abból is ez látszik, de valamiért ez nem lett lezárva, hanem elindult egy ilyen csiki-csuki játék. És erre is azt gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember életében előfordul ilyen, hogy nem zár le egyértelműen, hanem van egy ilyen átmeneti időszak, a fene tudja, hogy miért, de itt ez lehetett veszélyes, hogy ez az ember, aki egyébként addig mindent kiszámíthatóan szeretett, tudta, hogyha átlép, akkor B a következménye, egyszer csak belekerült egy olyan helyzetben, mert nem tudta, hogy mi történik, hogy egyszer azt mondta neki a nő, hogy nagyon szereti, vissza akarja kapni, aztán napokig nem érte el telefonon, és nem nála volt az irányítás, és egyre jobban csúszott ki a kontroll a kezéből, és azt gondolom, hogy persze ez nagyon fontos, hogy ez nem menti őt fel, tehát ettől ő megtette, amit tett, és nyilván más emberek nem gyilkolnak egy ilyen helyzetben, hanem máshogy oldják meg az ilyen kríziseket, de hogy azt gondolom, hogy ez vezethetett nála végül a gyilkossághoz.
mi döntött el, hogy milyen szakembereket kérdezel meg a könyvben, hiszen az is fontos, mert nem csak a börtönbe kerülésig tart ez a könyv, hanem onnan tovább is.
Én ezt sorozatnak tervezem, ezt a könyvet, és kettő fix, stabil szakértőm van, akik mindig segítenek eligazodni. A jogi részében nyilván egy büntető ügyvéd, aki korábban nyomozó ügyész volt, tehát mindkét oldalt ismeri, és hát ő a férfi a csapatban, tehát hogy amikor engem néha elkaptak az érzelmek, akkor ő azért nagyon határozottan a jog szempontjából visszaterelte a történetet. Őt Müller Csabának hívják, és Éles Éva egy fantasztikus klinikai szakpszichológus nő, aki évtizedekig volt a Szegedi Csillagbörtön börtönpszichológus. Úgyhogy ő egyébként ismeri is ezeket az eseteket, de nyilván nem konkrétan ezekről az esetekről beszélgettem vele, hanem általában arról, hogy egy fogvatartott milyen helyzetet hogy él meg. Azt megkérdeztem, hogy egy ilyen típusú ember, egy ilyen kontrollmániás ember mennyire tud alárendelődni mondjuk börtönkörülmények között, de hogy szerintem ő nagyon sokat segített abban, hogy megértsem azt, hogy ő hogy viselkedik, hogy miért viselkedik úgy bent, hogy mit érez valaki, amikor fel kell dolgoznia azt, hogy innen valószínűleg ő már élve nem szabadul, úgyhogy hatalmas segítség nekem ez a két ember a munka során.
Rátkai Tíme a jogásszal beszélgettem True Crime sorozatának első könyvéről, Ölni érted, ölni téged, a romanyai kettős gyilkos története. A könyv a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.